Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta.
Miskolcon a Diósgyőri rozsdaövezet felszámolása vagy hasznosítása gyakorlatilag lehetetlen. Hogy miért, az Betlen Tamás, a Borsod24.hu újságírója mondja el. Berecki Boldizsár a Debreciner.hu-tól a Transparency International-el együttműködően megnézte azt, hogy Hajdú-Bihar megyében a helyi piacok fejlesztésére pályázható pénzek mennyire segítették a helyi termelőket és vásárlókat. Vej Zoltán Egerből az Egriszin.hu-tól szintén piac környéki történetet hozott, már amennyiben a Halloweenhez használatos tököt ott lehet venni. Ezt az ünnepet akarja betiltatni egy helyi honatja. Betlen Tamással beszélgetek a Borsod24.hu-tól, van egy közgyűlési határozat. Ugye a DAM, a Diósgyőri acélművek története sorsa a város szempontjából rendkívül fontos szerepet játszott most az új képviselőtestület. Mit gondol erről, mit akarnak vele csinálni?
Néhány hónappal ezelőtt előkerült ismét az a sokak szerint tévesnek minősített előfeltevés, miszerint egy tavaly elfogadott törvény a jövőben sokkal nagyobb lehetőségeket ad majd az úgynevezett barna mezős iparfejlesztési beruházásoknak országszerte.
Ez a rozsdővezetben létesített beruházás, nem lényegében?
Gyakorlatilag igen. Mivel Miskolc területének egy nagyon-nagyon csúf része, egy 130 hektáros része, az egykori acélművek, vagy Lenin kovászati művek, vagy újabban DAM-nak nevezett területe, ezért nyilván minden lehetőségen kapnak az összes hatalmon lévő önkormányzat és politikus, és próbál lehetőségeket találni arra, hogy ezt a területet valahogy rendezzék. Pillanatnyilag a Vargahegy nevű területről, ami az acélművek fölött helyezkedik el, kiváló panorámát lehet találni arra, hogy az ember szemrevételezze, hogy is áll ez az övezet. Csak annyit látni valóban, hogy nagyon barna és nagyon rozsdás. Teljesen élik rá ez az elnevezés, hogy barna mezős és rozsdaövezet, de hogy több mint 30 éve nem történik vele semmi, vagy nagyjából 30 éve nem történik vele semmi, ez is teljesen bizonyos. Legutóbb a múlt héten hozott a város frissen megválasztott közgyűlése egy határozatot arról, hogy az önkormányzat elővásárlási jogát a helyi építési szabályzatba rögzítse. Ez azért fontos, hogy mutassa az önkormányzat a saját felkészültségét és a fogadókészségét egy majdani beruházó felé, illetve a kormány támogatás felé, hogyha a kormánynak erre lesz pénze. Ha vissza akarunk kanyarodni a Diósgyőri acélműveknek a történetéhez, akkor meg kell említeni, hogy legutóbb nagyjából 2 évvel ezelőtt került szóba az újra hasznosítás. Akkor a Miskolci Egyetem írt ki egy olyan pályázatot, ami azt kérte a résztvevőktől, hogy mérjék föl a lehetőségeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a területtel, ami gyakorlatilag 30 éve kihasználatlanul áll a város közepén. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy hátránya ennek a területnek egyébként, hogy távol fekszik az autópályától és a vasúti útvonalaktól, tehát ebből a tekintetből is elég nagy hátránnyal rendelkezik más területekhez képest. 2 évvel ezelőtt tehát kiírt a Miskolci Egyetem, pontosabban az Egyetemet Fenntartó Alapítvány egy tanulmány elkészítésére egy pályázatot, és akkor az akkori polgármester Verspár azt mondta, hogy a fejlesztéshez szükséges energiaellátási és infrastruktúrális munkák a városrészre és Miskolc egészére gyakorolt hatásait is mérlegelni kell majd, illetve a főépítész is megszólalt, azt mondta, hogy az önkormányzatnál már évek óta foglalkoznak a kérdéssel, és hogyha létrejön egy szabályozási terv a területtel kapcsolatban, akkor mindenképpen a város érdekeit is figyelembe kell venni.
Ez egy terület, vagy valamit lehetne még csinálni azzal, ami ott rajta áll, tehát épületek, nem tudom?
Hát ez egy egybefüggő terület, a probléma abból áll a jelen pillanatban, hogy ha valaki rendezni is akarná, akkor közel 200 tulajdonossal kellene megegyeznie, tehát a jogi helyzet se túl egyszerű, sokak szerint egyébként megoldhatatlan, inkább ez a jelző jobban élik rá, tehát 200 tulajdonosa van ennek a területnek, és valószínűleg lehetne államilag szabályozni a megoldást, hogyha lenne erre megfelelő mennyiségű pénz, de nem úgy tűnik pillanatnyilag a gazdasági helyzet, nem azt mondja, hogy az ország éppen arra a területre akar költeni, ami egyébként nem felel meg a beruházóknak, hiszen hogyha megfelelne, akkor nem a Miskolc környezetében található zöldmezős beruházásokat erőltetnék. Van ebből egyébként egy jó pár, a Miskolc déli ipari parkban, vagy a Felsőzsolcai ipari parkban érkeznek azért vállalatok, akik...
Mondjuk a Hell üdítőipari cég például.
Kis zöldmezős beruházást hajtottak végre természetesen, Sixon hatalmas területeken. Tehát nem nagyon éri meg a befektetőknek az, hogy azzal kezdjék a munkát, hogy előbb betüntessék az elmúlt néhány évszázad szennyeződését és lebontsák az épületeket. Pontosabban, ami még menthető volt, azt már le is bontották és értékesítették. Tulajdonképpen, ami ott található, az egy óriási romhalmaz, és nagyon nehéz abból bármit is kihozni. Néhány próbálkozás persze van, és pályázatokat nyertek is azzal kapcsolatban, hogy a fiataloknak az egyik csarnokban alakítottak ki olyan szórakozási lehetőségeket, rollerpályát és kerékpárpályát és mászófalat, ami némileg gyógyíthathat azoknak a fájdalmaira, akik aggódnak ezeknek az épületeknek a felhasználásáért, de hát ez egy ilyen romkocsmaszerű megoldás, szóval a romjaiból próbálják kihozni pillanatnyilag a lehető legtöbb lehetőséget. Nagyjából 1770-re tehető az első acélkohónak a létrejötte. Ómassán a mai napig minden évben csapolnak, látványcsapolást tartanak az első őskohóban. Tulajdonképpen ez az akkori nagyon híres angol acélnak a vetélytársát akarta itt Fazon Henrik és az ő követői meghonosítani ennek az előállítását, és nagyjából 1989-ig zajlott is. Ugye nagyon sok felívelő időszaka volt az itteni acélgyártásnak, de a második világháború után, elsősorban a kassai régió elcsatolása után, Magyarországtól elcsatolása után ez lett a acél és gépgyártásnak a központja, mármint Miskolc, és akkor a Lenin Kvászati Művek néven nagyon nagy fejlesztések történtek a városban, illetve ezen a 130 hektáros területen, de aztán ugye jött a rendszerváltozás, és 89-ben Dimagerti névre változott és alakult át az egész vállalkozás, majd 2001 és 2004 között már DAM-nak hívták a tulajdonosok által gründolt vállalatot, és 2009-ben került sor arra, hogy a rengeteg fejlesztés után lakat kerüljön a gyár kapujára. Jó pár ingatlan tétek és ezeknek a tulajdonosai jelenti az a 200 vállalat, akikkel most egyezkedni kellene. Azt hiszem, hogy az egyetemi pályázatról sem érkezett még hír, illetve magáról a fejlesztési lehetőségekről, a barnabezős beruházások támogatásáról sincsen egyéb hír, csak ez a rövid információ, de megkereste a szerkesztőségünket egy lokálpatrióta úr, aki érdekes dolgokra hívta fel a figyelmet ezzel az optimizmussal, illetve az elképzeléssel kapcsolatban, amelyet egyébként egyhangúak szavazott meg a Miskolci közgyűlés. Gyakorlatilag azt szemléltette a kollégánkkal, újságíró kollégánkkal, hogy annyira hihetetlenül nagy összegeket kellene költeni a majdani beruházónak a DAM helyére épített bármilyen üzemmel, gyárral kapcsolatban, ami abszolút lehetetlenné teszi, hogy itt komolyan lehessen ebben a dologban gondolkodni. Ő is felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt néhány év nagy beruházásai azok mind a környék zöld területein valósultak meg. Egyáltalán az, hogy felmérjék, hogy milyen intézkedéseket igényel a területnek a rendbetétele, az is több 10 milliárd forintban mérhető költségeket jelent. Hogyha itt sor kerülne a rehabilitációra, illetve a szennyezett területnek a teljes cseréjére, akkor egy olyan problémára is megoldást kellene például találni, mint ennek a szennyezett földnek az elszállítása és tárolása. Pillanatnyilag Magyarországon nem áll rendelkezésre olyan terület, ahol ilyen szennyezett földet vagy talajt lehetne tárolni. Gyakorlatilag Miskolc városa, annak ellenére, hogy most a fideszes városvezetés van éppen hatalmon, nem rendelkezik megfelelő forrásokkal, de azt hiszem nem egyedüli ez a város Magyarországon ebből a szempontból, egyre több forrást vonnak el az önkormányzatoktól. Az illető úriember, akivel beszélgettünk, azt is mondta, hogy az ő információ szerint annyi pénze sincs ebben a problémakörben a városnak, hogy építsen egy olyan feltáró utat, ami alapvetően szükséges lenne ahhoz, hogy meg lehessen közelíteni mindenféle berendezéssel a szükséges területet és a felméréseket ezen keresztül el lehessen végezni, és mi sem szemlélteti jobban a jellegi helyzetét a városnak, hogy ugyanezen a közgyűlésen a következő napi rendi pont az volt, hogy kiterjesszék, megnöveljék a város hitel keretét az eddigi 9 milliárd forint helyett 12 milliárd forintra. Nagyon nagy csodának kéne történnie ahhoz, hogy az én életemben mondjuk valami olyan dolog történjen Diósgyőri acélművek területén, a város közepén gyakorlatilag, ami eltüntetné ezt a rozsda és romhalmazt.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Berecki Boldizsárral beszélgetek, a Debreciner.hu-nak az újságírójával. Tulajdonképpen a piacra megyünk, tehát azt néztem,
tettétek meg. Piacok az egyes településen hogyan valósultak meg, településeken hogyan valósultak meg, mire költötték a pénzt, és hogy mennyire tudja a helyi gazdaságot fölledíteni. Úgyhogy jól foglaltam össze nagyjából. Püspökladány az első helyszínetek, és az az álcím, hogy vagy az árus ázik, vagy a vevő, ebből arra következtetek, hogy került, amibe került, de nem lett tökéletes.
Úgy készült el, hogy van két fedett padsor, és ez a két fedett padsor ez egymás mellett van. A tetők nincsenek összenyitva. Tehát, hogyha kipakolnak az árusok, akkor ők vannak alatta, ha viszont nem pakolnak ki teljesen, akkor pedig az árusok lehetnek, vagy az vevők lehetnek alatta, de úgy, hogy például esik az eső, valaki biztosan megázik. Tehát, hogyha például esik az eső, akkor elég nehézkes a piacra járás a helyieknek.
Elviekben az, hogy legyenek helyi piacok, azok a helyi termelők, a helyi gazdálkodók, a helyi, nem tudom én, iparosoknak a tevékenységét tudnák segíteni, meg azt, hogy kisebb legyen az ökológiai lábnyomuk, hogy ne kelljen elvinni akárhova. Amikor megnéztétek, hogy miket lehet itt kapni, akkor mire jutottatok?
Többségében olyan termékeket lehet itt kapni, amik alapvetően nem helyi áruk. Például Budapestről szereznek be ruhákat, olyan élelmiszereket, amiket meg lehet kapni szupermarketekben, stb. Stb. Ezekhez képest ugyan voltak helyi termelők, de sokkal kisebb számban, mint mondjuk, amire mondjuk a pályázat alapján számított egy adott település.
Piacnak valahogy kell, hogy presztízse is legyen, tehát, hogy tudod, hogy mikor mész oda, mikor mit tudsz megvásárolni, nem véletlenül vannak vásár és piacnapok már a történelemből. E tekintetben hogy áll a dolog?
Piacnapok vannak, vannak jobb napok, népszerűbb napok, és vannak kevésbé népszerű napok. Visszatérve Püspökladány példájára, itt egy héten háromszor van piac, van kedden, pénteken és vasárnap. Én kedden is és vasárnap is voltam, és hát a kettő között például ég és föld a különbség. Tehát van, akik vasárnap azt mondták, hogy nekik kedden meg se éri kimenni, mert annyira kevesen vannak.
Mennyire átlátható az, hogy miből épült ez a piac, és hogy arra fordították, amire akarták, hogy kellett volna a pénzt?
Van, ahol átlátható, valahol nem. Nagyon sok helyen fent van a települési weboldalon a pályázat, illetve különböző oldalakon, ahol ezeket feltöltik, el lehet ezeket érni. Nyilván könnyebb volt számomra az utánnézés tekintetében, hogyha egy adott település feltöltötte, ahogy azt nekik igazából kellene, a pályázati anyagokat a hivatalos weboldalra, de ahol például ezek nem voltak meg, ott komolyabb utána nézést igényelt a munka.
Menjünk 10 kilométerre odébb Bárándra, azt írott, hogy itt is valami hasonló helyzettel találkoztál, tehát, hogy nem helyi termelők hordják oda a mindenfélét, amit árulnak, gyakorlatilag csak annyit nyerhetnek vele a bárándiak, hogy nem kell elutazniuk Debrecenbe.
Bárándon is találkoztam helyi termelőkkel, akik ugyan helyiek, de az árut például Debrecenben szerzik be. Olyannal viszont, akik helyiek, és például saját kistermelői javaikat adják el, talán kettővel találkoztam. A nagy többség itt is Budapest környékéről érkezett ruhás volt, cipőket, stb. Ilyeneket árultak, műanyag virágokat, illetve itt is jelen volt az olyan áru, amit meg lehet kapni a boltokban, csak ezeket beszerzik a környező országokból, vagy Ukrajnából, vagy Romániából is, és itt olcsóban el tudják őket adni.
Mír Márton falva több mint 90 millió forintos EU-s pályázati pénzből épült, és azt a kérdést teszed föl, hogy valójában van-e igény egy olyan piacra ezen a településen, ahol még gombavizsgoló is van egyébként, hál' Istennek.
Mír Márton falván a piacot még nem adták át, most épült, emiatt ugye nem is tudtam sajnos magát a piaci életet itt ellenőrizni. Itt igazából a kérdés az volt, hogy milyen létjogosultsága van ennek a piacnak, mert az előző ciklusokban úgy működött a piac, hogy teljesen, ahogy a polgármesterek szavaiból kivettem, hogy teljesen véletlenszerűen voltak itt piacos napok, mert fel lehetett írni egy A4-es papír a polgármesteri hivatalba, hogy valaki akar árulni, és akkor az árulhatott, de hogy ebben semmi rendszer nem volt. Még az előző polgármester egyik Facebook bejegyzésében is úgy fogalmazott, hogy sokan nem tudják, hogy Nyírmártonfalván van piaci élet, akkor itt érkezik a kérdés, hogy miért érezte fontosnak a ciklusa végén, hogy ez megépüljön.
Hát a lombkorona sétány mellé kellett volna még egy piac is, nem?
Azt hiszem, hogy valahol a közelben van, de nem vagyok Mártonfal, ezt erről nem tudok nyilatkozni. De igen, tehát a polgármester úr az utolsó pillanatban még egy piaci beruházást is adott a mártonfalvieknak, amiről egyébként az azóta megválasztott független polgármester úr pedig azt mondta, hogy ezt neki végig kell vinni, és lehet, hogy a valós igények és a beruházási igények nem mindig találkoznak.
Tiszacsegéről azt írod, hogy van is piac, meg nincs is.
Egy ilyen nagy komplexumban van a piac, ami két beruházás volt itt, tehát az egyikben megépült ez a komplexum, aminek a része egyébként az akkori pályázat alapján egy piac is. Ez működik itt, habár ez is véletlenszerűen nincs annyi hely neki, mint korábban, és most pedig épülőfélben van egy másik, amire két évvel később nyertek pályázatot, itt még csak látványtervek vannak, és hát itt is felmerül a kérdés, hogyha már van, és megépült egy az előző pályázatból, akkor miért kell egy külön.
Fussunk át új létára, ahol igen, volt egy nem működő, aztán épült egy működő.
A helyiek szavaiból azt vettem ki, hogy korábban működött egy piac, ami nagyjából így a 2000-es évek közepén még pezsgő piac élettel látta a falut. Ez szépen lassan elhalt, tehát nem helyi termelők voltak, és hogyha olyan emberek jöttek, akik árultak, még azok sem feltétlenül mondjuk zöldséget, gyümölcsöt, hanem például itt is a ruhákat, ez a ruhás, ez nagyon gyakran visszatérő motivum ezeknél a piacoknál. És most épült 2023-ban egy teljesen új piac, tényleg ultramodern kinézetű. A helyi hölgy, akit megkérdeztem, ő például nem értette, hogy erre miért volt szükség, mert ők már régóta például vámos percse járnak át piacozni, mert a saját újlétei piacon már nem találták meg azokat, amiket ők vásároltak volna. Ha egy zöldséges jön, annak örülnek, de ez ritka és kiszámíthatatlan. Tehát ők azt emelték ki, hogyha most is ilyen kiszámíthatatlan a piaci élet, és a helyi termelők, ezek nem kis termelők általában eladják mindenféle cégeknek a javaikat, akkor ki fog egyáltalán ezen a piacon árulni, itt ez volt a kérdés. De ez még nem nyílt meg, sajnos a polgármester azt mondja, nem tudtam beszélni, viszont a helyiek azt mondták, hogy talán, és ez tényleg ilyen pletyka szintjén van, nincsenek bekötve még a közművek, és emiatt nem üzemel még a piac. Természetesen, hogyha megnyílik, akkor vissza fogok ide térni.
Bihar nagybányban viszont úgy tűnik, hogy voltak éppen minden rendben van.
Igen, a polgármester szavaiból ezt vettem ki. Itt az volt a kérdés, hogy több pályázat is volt, ami piaccal kapcsolatos volt itt az elmúlt pár évben, viszont mint kiderült, ez egy piac csak két ütemben valósult meg. Az egyik már üzemel, a másik pedig most épül, itt egy orvosi rendelőt fognak majd átalakítani. Az volt a kérdésem, hogy mennyire van igény például egy ajándékboltra, egy természetgyógyász szaküzletre a 2300 fős Bihar Nagybajonban, de a polgármester úr optimista volt, és azt mondta, hogy itt minden rendben van.
Itt van Hajdúböszörmény, ahol?
Hajdúböszörmény egy kicsit káoszos város, ugyanis a polgármester asszony, aki megnyerte most a választásokat június 9-én, most vette át a várost, ő belenézett itt a piaccal kapcsolatos ügyekbe, és és tapasztalta azokat a dolgokat, amikről mi hallottunk, hogy a hajdúböszörményiek nem böszörménybe járnak piacozni, hanem átjárnak mind a vásárlók, mind a piacosok, az árusítók Balmazújvárosba. Ez egy olyan anomália volt itt a polgármester asszonynak, amit még ő se értett, ennek próbált egy kicsit utána járni, de az interjúmban kb. Amit csináltam vele, így meg is válaszolta a kérdéseket, ugyanis itt körülbelül 10 évvel ezelőtt épült egy nagyobb piacközpont, szépen lassan ez a hely így betelt mindenféle más dologgal. Plazmaközpont működik itt, irodák, orvosi rendelők, tehát így a piactól a hely az szépen lassan egyre kevesebb volt, és valószínűleg ebből lett elegük az árusítóknak és a vásárlóknak is, emiatt járnak át Balmazújvárosra.
És akkor hadd idézem az egyik tény megállapításodat, hogy az utóbbi években beharangozott hajdú-bihari piac boom, ez voltak éppen, hát igen, vegyes képet mutat.
Abszolút. Olyan piacot, ami tényleg látszik, hogy a vásárlóerő megvan, és tényleg rendesen működő, praktikus, olyan, ahol tényleg a vásárlók és az árusítók is jól érzik magukat, nem igazán találtam. Tehát az újonnan átadott épületek, azok nagyon sokszor nem igazán látják el a funkcióikat, és az árusítók például nem is szeretnek ezekbe járni, mert például azt mondják, hogy ők nincsenek szem előtt, ahogyha oda pakolnak ki, akkor nem járnak oda a vevők, és talán ez egy olyan dolog, ami kiderült még a cikk alapján, hogy amikor ezek épültek, nem igazán kérdezték meg azokat, akik itt fognak vagy árusítani, vagy vásárolni, hogy alakítsák ki ezeket. Tehát ezekben a helyiek nem voltak ebbe a diskurzusba bevonva, és emiatt készülhettek olyan épületek, amik gyakorlatilag kihasználatlanok, mert nem praktikus például az elrendezésük, elhelyezésük.
Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire.
Lej Zoltánnal beszélgetek Egerből, és egy tök jó témát hoztál.
Majd, hogy nem tökéletes látlelete a magyar társadalomnak. Arról van szó, ugye, hogy megvolt az első egri közgyűlés, ahol felszólalt egy képviselő, és hát igen határozott és erélyes hangon közölte, hogy már pedig az egri obodáknak tudomásul kell venni, hogy ki nem ejthetik azt, hogy Halloween, mert Magyarországon ilyen nincsen, abba ő hajlandó személy szerint belemenni esetleg, hogy előző nap, 30-án tök ünnep legyen, mert hát azért van, aki tököt szeret faragni, de a Halloween az bizony elfogadhatatlan.
Mert a nyugati métej, vagy mi egyéb?
Gyanítom, igen, tehát, hogy ez a mainstream azon a részen, hogy ez egy ilyen nyugatról jövő istentelen métej, valami kelta, hát gondolom nem tudják, hogy mi az, hogy kelta, de szóval, hogy ilyen pagányszerűség. Így aztán ezt be kell tiltani, mert nem egyezik az ő értékrendjével. Most hát van ilyen, hogy egy bolond felszólal és közli, hogy miket nem kellene nekünk csinálni, bár nyilvánvalóan azért hát egy-két nyugati dolgot átvettünk, mondjuk például a karácsonyt, meg egy-két keresztény ünnepet.
Valentin nap például, csak
hogy hát a Valentin nap, igen, az szerintem már felkészül a Valentin nap, tehát most arra gyúrnak már, hogy biztos azt is be kell tiltani. De ami érdekes, hogy elhangzott ez a felszólalás, a vezető úvónőnek címezve, aki egyébként alpolgármester is, fideszes alpolgármester, és nem jött rá válasz. És én megpróbáltam megtudni, hogy miért nem válaszoltak, és hát kiderült, hogy ez a hallgatás nem beleegyezés volt, bár nagyon annak tűnt, hanem inkább az, hogy jóban, hát ezzel nem kell foglalkozni. De hát pont az elmúlt időszak mutatta meg azt, hogy ezek valóban bolondságok, de azért, mert valami bolondság, még nem biztos, hogy nem kell vele foglalkozni. Tehát az ember elvárná mondjuk egy politikai testülettől, hogyha ott megszólal valaki, és azzal nem ért egyet egy másik politikus, akkor azt tegye szóvá. Csak hát ugye ez kényelmetlen nekik, mert hát úgy tűnik, hogy a mainstreambe ez így elfogadott, hogy a Halloweennek neki lehet menni frontálisan, akár egy egri közgyűlésben is.
Aztán kíváncsi vagyok, hogy a mostani Trump győzelem után, ahol mégiscsak ünnep a Halloween, majd mit fognak szólni azok a politikai erők, akik amott meg Trump győzelmére számítottak, de ugyanakkor meg azért mégiscsak a Mindenszentek és a Halottak napja köré egyházi ünnepkör is társul. Megszólalt-e az egyház ebben a kérdésben?
Szerintem az egyház ugyanolyan patika mérlegre helyezi az ő népszerűségét, és hát érzi azt, hogy Magyarországon már nem Mindenszentek vannak, hanem inkább Halloween, tehát a többség ezt csinálja. Trick and treat-elnek a gyerekek, és csokiért mennek, meg feldíszítik a házakat, tehát ő nem megy neki frontálisan a Halloweennek. Vannak megfelelő emberek, akik ezt elvégzik, akár az egyház nevében, meg a kereszténység nevében, de hát ugyanez történt például a piaccal.
Ahol a tököt árulják.
A piacon megkérdezve, hogy akkor 3 napig lesz piac a hétvégén, majd jött egy feljelentés, hogy merészelnek halottak napján piacot tartani. Az önkormányzat illetékese pedig azt mondta, hogy hát jó, ő ezt nem tudja, hogy most ezt lehet-e vagy nem lehet, de biztos, ami biztos, ne legyen piac. És akkor nem lett piac. Ezek azért mind olyan intőjelek, amik azt gondolom, hogy belenyugvások abba, hogy az értékrendjüket, különböző szélsőségesek, akár a vallási meggyőződésük, akár bármilyen más ideológia meggyőződésük miatt rákényszerítsék a többségre, és hát néhány hivatalnok pedig ezt ilyen konfliktuskerülés miatt megpróbálja elfogadni.
Engem különösebben abszolút nem izgat a Halloween ünnepkör, mint olyan, és azt is értem, hogy ez egy külföldről átvett cucc, hogy a Valentin nap sem izgat, ugyanakkor azt meglátom, hogy gyerekek százainak ez buli, tehát hogyha valakiknek és rengeteg embernek ez örömöt okoz, akkor nem valószínű, hogy ideológiai alapon le kéne tiltani.
Persze, és hát mondom, ugyanígy vagyunk tényleg a karácsonnyal is, hogy hát ez a kultúrkörünknek most már része, ha tetszik, ha nem. A hagyományok változnak, volt idő, amikor a magyarok nem ünnepeltek karácsonyt, hanem helyette, nem tudom, megöltek valami szerencsétlen állatot. Most ez a mi hagyományunk, és hát hogyha az emberek ezt szeretik, és akár mindenféle ideológiai vagy vallási töltet nélkül élvezik, és az együttlétet élvezik ilyenkor a leginkább, akkor ezt kell szerintem elfogadni. Tényleg nem arról van szó, hogy rá kell erőltetni a másikra azt, hogy ő mit gondolhat.
Hát igen, és a Mátyás király udvarában sem volt karácsonyfa, szóval summa summarum, igazából ez egy gumicsont, csak hogy ilyen veszélyes ideológiai terepen.
Igen, és hát azzal, hogy hallgatunk, meg elfogadjuk, a dolognak a vége az lesz, hogy Trump lesz az elnök.
Betlen Tamás a Borsod24.hu-tól, Berecki Boldizsár a Debreciner.hu-tól és Vel Zoltán Egerből az Egriszín.hu-tól tudósítottak ma. Lehocki Mérjem szerkesztőtársammal köszönjük figyelmüket, Józsa Mártát hallották.
Azt beszélik című műsorunkat hallották.